Ez a sajátos pogácsa, azon belül pedig arról beszélgetünk, hogy harmadik világháborúnak az előszobájában vagyunk-e, vagy egy kiújult, vagy második hidegháborút látunk-e, és ugye utóbbiról még nem beszéltünk, nézegettem itt a forrásokat, hogy mikor kezdték ezt el használni. Volt olyan, hogy második hidegháború, vagy egyszerűen Cold War II, vagy pedig az új hidegháború, és egészen vissza lehetett menni már a 2000-es évek elejéig, amikor elkezdték használni, sőt, már volt egy olyan felszólalás 1998-ban, amikor az szenátusban, az Egyesült Államokban szavaztak arról, hogy a NATO bővítés megtörténjen-e, amikor ezt egyszerűen kifejtette az egyik szenátor, hogy ez az új hidegháborúhoz fog vezetni. Tehát maga a terminológia megjelent korán.
Szerintem arról érdemes kétszer szólni, hogy mi is az, hogy hidegháború. Tehát mit értünk az alatt, hogy hidegháború, hiszen az csak ugye a nagyhatalmak szempontjából hidegháború, tehát nyilván ugye itt a Szovjetunió és az Egyesült Államok voltak két nagyhatalom, akik egymással közvetlenül nem nagyon vívtak harcokat, néha fenyegetett, tehát hogy mit tudom én, Berlin környékén, vagy ugye a kubai rakétaválságnál, vagy időről időre előkerült, hogy akár ténylegesen forró háborúvá válhat az ő kettői konfliktus, de valahogy mindig ezt visszakoztak. Tehát, hogy a legjobb példa talán ez a kettő, Berlin és Kuba, hogy amikor már nagyon kiélesedett, akkor volt annyi eszük, hogy kicsit deeszkalálták ezt a szituációt, tehát önmaguk nem háborúztak, viszont rengeteg proxy háborút vívtak egymással a világ különböző részein, tehát mondjuk ennek talán a legeklatánsabb példája az a koreai, vagy a vietnámi, inkább a vietnámi háború, és hát de volt egy csomó még, tehát Afrikában is rengeteg ilyen volt, egy csomó olyan konfliktus, ahol ugyan nem ők harcolnak, hanem a klienseik, de a klienseik mögött viszont teljesen egyetemben ott vannak, fegyverekkel látják el őket, gazdasági segítséget adnak nekik, stb. Tehát, hogy tel is tele volt ilyen, a Közel-Keleten is volt egy csomó ilyen konfliktus, ugye az arab-izraeli konfliktusoknak a két oldalán is felsorakoztak a szövetségek, mondom, a Távol-Keleten is több ilyen konfliktus volt. Tehát igazából az a hidegháború, amikor a két nagyhatalom, vagy a két nagyhatalmi blokk az közvetlenül nem harcol, gazdag országok nem harcolnak, a szegény országokkal vivatják meg ezeket a csatákat. Tehát ugye a másik lehetőség az meg ez, hogy ugye mitől jön vissza ez a kifejezés, hát mondjuk, mit tudom én, a krím megszállása az oroszok által. Ott ugye maga az Európai Unió nem fog harcolni, vagy az Egyesült Államok nem fog harcolni, de láthatólag ugye ez a konfliktus eszkalálódik, mögötte ugyanúgy felsorakozik majd a két szövetségi rendszer, de ugyanúgy, ahogy, amit végigvettél, amit mondtál, konfliktusokat, hogy ezek vannak a világban, ott mindig felsorakoznak mögötte a nagyhatalmak is, és hát ugye ez látszik, kirajzolódik, hogy az egyik az a, tehát nekem döbbenetesen hasonlít ez Orwellre, és ez 1984-re, mert ugye ő ott beszél egy Eurázsiáról, meg egy Óceániáról. És hát amikor ezt olvastam gyerekkoromban, akkor ez pont ugye az a korszak volt, amikor már hát az akkori valódi hidegháború deeszkalálódása után az volt, hogy akkor ilyenek már nem lesznek, tehát ilyen blokkosodások nem lesznek, és aztán most meg megdöbbenve tapasztaljuk, hogy Orwellnek lenne igaza, Óceánia és Eurázsia, és egy Óceánia az a Észak-Amerika és szövetségesei, Kanada, Mexikó, stb., és Európai Unió, tehát ez az óceániai térség, és akkor az eurázsiai térség, az pedig ugye Oroszország és Kína a fő tengely, és akkor ehhez csatlakoznak mind a két oldalon különböző ilyen kisebb szövetségesek. Ez néha bonyolultá válik, tehát főleg India esetében válik bonyolultá, de mondjuk Indiáról is el lehet mondani, hogy jelenleg sokkal inkább a, hát nem tudom, India az egy bonyolult sztori, mert egyszerre ugye a nyugati rendszerhez is tartozik, de közben az oroszokkal is dílel, de közben rosszban van Kínával, szóval India bonyolítja ezt a helyzetet, de igazából az orosz-kínai szövetség az teljesen világosan látszik, más oldalról pedig ez az atlanti szövetsége szintén.
Jó, lenne egy pár ellenérvem, vagy inkább kérdésem ezzel kapcsolatban, de ezt beszéljük be a következő részben, mert szerintem oda tartozik igazán. Viszont még ami erre a hidegháborúra kísértetiesen emlékeztet, és nekem inkább ez az, ami efelé billent, hogy most benne élünk ebben, szintén nem lehet éles vonalat húzni, de abban a kiújult hidegháborúban, vagy mondjuk második hidegháborúnak. Mégpedig a kém történetek és ez a kémhálózatok sztoria. Tehát az egészen döbbenetes, amikor ugye a nagy füsttel a német rendőrség elfogja az AfD európai parlamenti listavezetőjének asszisztensét, és lebukik egy olyan hálózat, Csehország, belga hálózat, ahol orosz befolyást tárnak fel.
Ausztriában nagyon komolyan orosz kémhálózatok, igen, tehát ez a kémkedés is egy ilyen sztori. De egy másik ilyen sztori szerintem az, hogy nem nagyon lehet már utazni. Tehát ugye a hidegháborúnak az is egy jellegzetessége volt, hogy felkeményednek a határok, és hát ugye mondjuk most ez van, tehát hogy Oroszországban ma nagyon kevés nyugati utazik, és az oroszok is sokkal kevésbé utaznak nyugatra például. Tehát hogy a egymás megismerése itt azért 30 éven keresztül sokkal jobban ment, mert mindenki utazhatott szabadon Oroszországban, meg az oroszok is nyugatra, és most ez nem nagyon van, tehát hogy ez igazából a különböző kulturális, emberi, üzleti kapcsolatok megszakadása, és ott két külön világ, és ugye ehhez még, hogyha hozzáveszünk azt is, hogy az amerikaiak elkezdték letiltani az operációs rendszereket, a kínai operációs rendszereket, akkor ugye két külön...
Megszavazták a TikTok törvényt.
TikTok törvény, de korábban mondjuk ugye az Android letiltása a kínai mobilokról, ami ugye azt is létrehozza, hogy két külön informatikai ökoszisztéma is létrejön, tehát más operációs rendszereken fognak futni az eurázsiai blokknak az elektronikája, mint a nyugati, a hardware beszerzések, chip háború, tehát ki honnan szerzi be a chipjeit, a nagy háború a tajvani TSMC-ért, tehát hogy itt egy csomó dimenzióban történik, tehát hogyha csak ezt a hármat vesszük, hogy kémkedés, embertől emberi kapcsolatok, chip háború, itt egy csomó dimenzióban sokkal inkább a szétválás története zajlik, míg azért 89-től mondjuk úgy 2014-18-ig sokkal inkább az integrálódás, és arról beszéltünk, hogy jaj, de jó, itt egy globalizáció, mindenki mindenhova utazhat, kereskedelmi kapcsolatok, beszállítói láncok, technológiai együttműködés, bizalom, tehát ugye ma már nagyon fura, de az oroszoknak külön létrehoztak egy státuszt a NATO belül, tehát nem vették fel őket NATO tagnak, de hogy ott volt egy ilyen tanács, amiben ők megfigyelőként részt vehettek, meg meghívták az orosz meg a kínai miniszterelnököket az ilyen különböző ilyen G7 meg G20 találkozókra, tehát hogy sokkal inkább egy integrálódás volt, ma meg egy dezintegrálódás.
Jó, ezek meggyőző érvek, de attól függetlenül szeretnék majd a következőben ezek ellen érvelni, mert látom a másik oldalát is, úgyhogy csináljuk azt, hogy óriási cliffhangerrel arra szólítjuk fel a közönséget, hogy a következő adást is hallgassa meg, mert a téma az marad.
Rendben, cliffhanger.
Jó, és akkor folytatjuk ezzel, tehát második hidegháború, vagy harmadik világháború, illetve egészen pontosan itt az érdekrendszert kell megvizsgálni, meg a különbségeket, hogy például a második világháború és a jelen helyzet között azért milyen különbségek vannak, illetve azt, hogy ki hogy érzi, hogy melyik, hogyha tényleg megtörténnek ezek a dolgok, amit senki nem szeretne, akkor melyik oldalon érdemes lenni? Úgyhogy elég sok érdekes, szerintem sok mindenkit foglalkoztat. Ez a sajátos Pogácsa, tehát a Pogi podcast és blog oldalon lehet hallgatni ezeket az adásokat, hogyha itt a rádióban nem sikerült, érdemes keresni a Facebookon, és nézegetni még mellé a Pogi Substack oldalt is, ott rengeteg információ, grafikon van, amit itt a rádióban és a podcastben nem tudunk bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszi, sziasztok!